egy akolitusnak feladata van abban, hogy újra növekedési pályára álljon egy egyházközség, hiszen egy közösség, hogyha csökken és ennek nincsen objektív oka, akkor az beteg. Ott valamit változtatni kell.
Akolitus. Ez a görög eredetű latin szó kísérőt, követőt vagy szolgát jelent. A katolikus egyházban a szertartásokon szolgálatot teljesítő felavatott világiakat jelöli. A Váci egyházmegyében sok ilyen világi férfi szolgál a plébániákon, avatásuknak, komoly képzésüknek régi hagyománya van. Marton Zsolt megyés püspök júniusban találkozóra, közös töltekezésre, rekollekcióra hívta meg őket feleségükkel együtt. Több mint 130-an eljöttek. A lelki nap témája a krisztusi tanítványság, a vendég előadó pedig Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök volt. A programban szerepelt még tanúságtétel, közös imádság és szentségimádás is. Hogyan értékelődik fel a szerepük a paphiányos egyházi valóságban, mi a feladatuk, és főleg miért szép ez a hivatás? Ezekről és a Váci jó gyakorlatról beszélgetünk a mai műsorban a résztvevő püspökatyákkal és az akolitus képzésért felelős Farkas László atyával. Szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. A lelki napon nagy figyelem és várakozás kísérte a Marton Zsolt megyés püspökkel tartott pódiumbeszélgetést, ugyanis a házigazdát a közönség is kérdezhette. Olyan gyakorlati kérdések is szóba kerültek, mint a papok áthelyezésének szempontrendszere, a jó kapcsolat kiépítése a mindenkori új plébánossal, a közösségépítés vagy az életvédelem. Marton Zsoltot a pódiumbeszélgetés után kérdeztem arról, hogyan látja az akolitusok szerepét a paphiánnyal küzdő egyházban.
Nagy jelentősége van az akolitusoknak, nem azért, mert paphiány van igazából, ez most sajátos módon előhozza a rájuk való figyelést, de valójában az egyházban, azért kezdetektől fogva, hogy kialakult az egyházi struktúra, a különféle szolgálattevőknek volt feladata és szerepe. A második vatikáni zsinat megint elővette ezt a témát, és hangsúlyt adott az állandó diakonátusnak és egyéb szolgálatoknak. Mi úgy látjuk, hogy a mostani világunkban nagyon fontos, hogy a papnak legyenek munkatársai, akikkel együttműködve a megnövekedett lelkipásztori feladatokat úgy el tudja látni, hogy az ő papi pásztori szolgálata az megmaradjon, hogy arra tudjon figyelni, és arra tudjon koncentrálni, és ebben legyen egy együttműködés a különböző szolgálattevőkkel, így például az akolitusokkal, különösen az oltár körüli szolgálatban. És hát az akolitus házastárs, aki ott van a férje mellett, fontos szerepet játszik, hiszen ő ugyan nincs megbízva ezzel a szolgálattal, de hát mégis házastársként egységet alkotnak, és nagy segítője, támogatója lehet a férjének.
Dr. Farkas László, a Váci Egyházmegye akolitusokért felelős lelkipásztora. Hány akolitus van a Váci Egyházmegyében?
Körülbelül 500-an képződtek, de nem mindenki működik aktívan akolitusként, egy részük diákonus lett, van, aki már egy kicsit gyengült a szolgálatban vagy a hitében, és akik most aktívak és működési engedéllyel rendelkeznek, azok több mint 250-en szolgálnak egyházmegye szerte.
Ez soknak számít a többi egyházmegyéhez nézve, vagy átlagos?
Hát valószínűleg a Váci egyházmegyében szolgál a legtöbb akolitus.
Nagyon komoly képzést szerveznek az akolitusok számára itt a Váci egyházmegyében, 2 éves képzést. Mi mindent kell megtanulniuk?
2 részből áll a képzésük. Az egyik a teológiai alapmodul, ahol hát sűrítve a teológiai alaptárgyakat tanulják meg, és abból vizsgáznak is. Ebben szerepel a dogmatika, a morálteológia, a biblikum, fundamentál teológia, vagy így is mondhatnánk, hogy apológia, mert inkább hitvédelmi kérdések kerülnek elő. Egy kicsi egyháztörténelmi ismeret, és minimális pastorális, illetve egyházjogi ismeret, amit egy világi szolgálattevőnek hasznos tudnia, hogyha plébánián szeretne segíteni a plébánosának.
Emellett van egy nagyon gyakorlati része is a képzésnek.
Igen, ez 5 hétvégéből álló képzés. Ezek bentlakásos hétvégék, ezt nagyon szokták élvezni. Az első az imaiskola, az imádság alapjai, az imádság módjai, kiegészítve a liturgikus alapképzéssel, a minisztrálás alapjaitól, hiszen valaki úgy érkezik, hogy megtetszett neki ez a szolgálat, nem tudja, hogy miért, de gyerekkorában nem minisztrált, és meg kell tanulja az alapokat. Vagy a legtöbben ugyan minisztráltak korábban, de szeretnék megtanulni, hogy mi lenne az általános iránymutatása az egyháznak a minisztrálásra vonatkozóan. A második hétvége pedig egy 4 napos Szent Ignáci lelki gyakorlat, csütörtök estétől vasárnap ebédig, teljes csendben. Mi beszélünk hozzájuk, és ők a lelki kísérővel beszélgethetnek egy nap 2-szer, hogy legyen idő megosztani azt, amit érintett bennük a Szentlélek. Ez szokott lenni a legkedvesebb része az egész képzésnek a legtöbb akulitus számára. Második évben pedig szintén bentlakásos hétvégék során képződnek. Ennek az egyik hétvégén a közösség építő technikák tanulása a témája, a másik hétvégén a liturgikus képzés, ez nagyon intenzív, és aztán ilyen liturgikus gyakorlások is belekerülnek a hétvégékbe, a záró hétvégén is, a küldetési hétvégéjükön is még gyakorolnak. Például áldoztatás vagy betegellátás rendkívüli esetben, ahol megkéri őket a plébánosuk, hogy ezt hogyan kell végezniük, hogy magabiztosak legyenek, hogyha hirtelen ilyen helyzetbe kerülnek. Emiatt azt is megtanuljuk, hogy hogyan kell vasárnap a pap távol létében elvégezni az Isten tiszteletet, hogyha mondjuk nem ér oda a plébános, vagy valahol akkor a papján, a püspök úgy rendelkezik, hogy az otthon maradt közösségnek, akik nem tudnak útra kelni, miséért idősek vagy kismamák, azért legyen helyben is ige Isten tisztelet áldoztatással, akkor ezt meg tudják tartani.
2 fiatal embert, egy házas párt szólítottam most meg itt az akulitus rekollekción. Egy bemutatkozást kérek.
Tóth Péter.
Tóth Fekete Éva.
Hol szolgálsz, Péter?
Turán. Áldoztatásban tudok segíteni, valamint szentségimádás végzésében és a minisztráns csoport vezetésében.
Fiatal emberek vagytok, téged Péter mindított arra, hogy ezt a szolgálatot vállalt, hogy belevágj egyáltalán.
Hittan történelem szakon végeztem Egerbe, és így az egyházba igyekeztem tevékenyen részt vállalni, és plébánosunk Paja János atya kérdezte meg egyszer, hogy mit szólnék hozzá, hogyha akuitus lennék, és akkor feleségemmel megbeszéltük, hogy hát amíg még picik a gyerekek, nem tudom vállalni. Eljött az az idő, amikor János atya azt mondta, hogy na és akkor most. És én igen mondtam, és belevágtam a képzésbe.
Mekkorák most a gyerekek?
A legnagyobb gyerkőcünk 7. osztályos, a következő gyerkőc 5., aztán egy 4. lányunk és egy 2. kislányunk van.
4 éve akolitus a férjed. 4 éve kezdte el a tanulást, már az is áldozat, hiszen hétvégéket is rá kellett szentelni, és 2 éve akolitus. Ez mit jelent családanyaként? Ez egy elkötelezettség.
Én úgy döntöttem azokon az alkalmakon, amikor Peti egész hétvégén nem volt itthon, hogy nyakunkba vesszük a lábunkat, és megyünk, kirándulunk, mert akkor talán túléljük mindannyian a hétvégéket, és élményekkel gazdagodunk. Úgyhogy azért nem volt mindig könnyű, viszont én igyekeztem a pozitív oldalát megfogni ezeknek a dolgoknak, és aztán mindig jó volt látni, amikor hazajött az apukájuk, hogy ugrolnak a nyakába egy hosszabb hétvége után, hogy milyen jó, hogy apa újra itthon van, és lehet töltekezni újra együtt.
A házasságotokhoz hozzáad ez valamit, hogy komolyabban szolgál az egyházban a férjed?
Igen, mindenképpen. Szerintem az önreflexiónk is sokkal tudatosabb, erősebb azóta, jobban figyelünk magunkra is, mint ahogy most itt a Kornél atya is sokat beszélt róla, hogy azért tényleg az ember megérzi azt, hogy ott van az emberek előtt, sokkal erősebben, mint előtte.
A gyerekeknek át tudsz-e adni valamit ebből, hogy jó az egyházban szolgálni, öröme az egyházban szolgálni, ezt látják-e rajtad?
Úgy gondolom, igen, mert a két fiú is minisztrál, tehát hogy a minisztráns csoport aktív tagjai, és jó látni, hogy Turán 20 minisztráns van, és miség előtt mindenki aktívan jelentkezik, hogy milyen szolgálatot végezhet, és amikor többen vannak, akkor kőpapírollóval le kell játszani, hogy akkor most. És a búcsú és a Buda is szeretnek nagyon ministrálni, és szeretik azt a közösséget, hiszen ez a fontos, hogy egy keresztény közösség tagjai legyenek.
Kornél, az Esztergom Budapesti Egyházmegye segédpüspöke, a vendég előadója ennek az akolitus rekollekciónak. Hogyan lehet örömmel szolgálni az intézményes egyházban, ebben a világban, ahol egyre kevesebben járnak templomba, vagy kevesen tartják fontosnak, mindenki inkább a maga módján hisz? Az akolitus hogyan tud örömmel szolgálni?
Erről eszembe jut Djokovic, aki sokáig világ első teniszező volt, és akkor ellene drukkoltak, akkor annál inkább felspanolta magát, és annál inkább nyert. Úgyhogy a mai korban, amikor hát azt mondjuk, hogy egyre kevesebb a keresztény, egyébként önmagában nem is igaz világméretben. Lehet, hogy vannak egyházközségek, ahol van elnéptelenedés, de éppen ezért egy akolitusnak feladata van abban, hogy újra növekedési pályára álljon egy egyházközség. Hiszen egy közösség, hogyha csökken, és ennek nincsen objektív oka, akkor az beteg. Ott valamit változtatni kell. Mondom, lehet objektív oka, akkor nem ez az eset, de egy akolitus nagyon sokat tud segíteni abban, hogy a többi világi hívőt is bevonja a szolgálatba, ő maga is a szolgálattal, a engedelmességgel tud segíteni és szolgálni, és ezáltal tud növekedni egy közösség. Az, hogy ezt örömmel tudja tenni, ehhez pedig elsősorban a legfontosabb, hogy Krisztushoz ragaszkodjon. Tehát ő nem egy szerepet vállal, hanem szolgálatot, és annyit, amennyit éppen adnak neki teret. Lehet, hogy ez kevesebb, mint amit ő ennél többet is tudna tenni, de ilyenkor meg ott van a kreativitás, hogy nem csak az oltár körül tud szolgálni egy akolitus, hanem közösséget szervezhet, imádkozhat, elmélyítheti a Krisztussal való kapcsolatát. Példa lehet sokak számára, és már ezzel is szolgál, amikor éppen nem az oltárnál van, hanem az életét éli, és azt mondja, hogy na, ő egy jó keresztény, nekem is így kellene élnem. Tehát az élet példájuk az elsődleges szolgálat, és emellett még az oltár szolgálatát is ellátják.
Nagyon nagy felelősség ez az élet példával tanúságtevés, azért ez ijesztő is lehet. Egy akolitustól még hatványozottabban várják, hogy hát ott áll az oltár körül, ott áll a pap mellett, akkor tessék szentnek látszani.
És nem csak látszani, annak is lenni. Hát Jézus mit kritizált a farizeusokban? Éppen az, hogy kívülről úgy tűnik, mint a nagyobb vallásosak lennének, de terheket raknak az emberekre, ők meg nem követik. És azt mondja, hogy ezt ne. Tehát a hitelesség az, amit tőlünk a világ vár. És hát nem azt mondom, hogy egy rajtszélgyőzelmet tudunk aratni ezen a téren, de törekednünk kell rá. Elbukunk? El. Bűnösök vagyunk? Bűnösök. Csak tudjuk, hogy hol van a bűnbocsánat, hol van az újrakezdés lehetősége. Tehát mi nem a tökéletesek klubja vagyunk, hanem azoké, akik tudják, hogy minden bűnünk ellenére is szeretjük Jézust, szeretjük az egyházát, és akarjuk, hogy minél többen találkozzanak Jézus szeretetével. Tehát az, hogy szentté váljunk, ez közös élethivatásunk. A Jóisten kegyelmén múlik nagyon sok minden, nekem pedig ezzel a kegyelemmel kell együtt működnöm. És ez pici döntéseken múlik, hogy most nem szólok vissza, hogy most szeretettel vagyok az iránt is, aki engem esetleg nem szeret. A nehéz emberemmel türelmes vagyok. És sorolhatnánk, hogy pici helyzetekben hogyan tudom megvalósítani ezt az életszentségre való elhívást. Nyilván nekem is kell töltődnöm az Isten kapcsolatomban, kikapcsolódásban, azért, hogy aztán tudjak tenni a másokért. A szentté válás az egy életprogram. Lehet, hogy szentként születünk bár az áteredő bűnben, de mondjuk a keresztelésünktől kezdve szentek vagyunk, aztán néha elrontjuk, néha újra kezdünk, de hogy a cél az, hogy a végére legyünk szentek. És hogy a nagy szentek között is látunk olyat, aki abszolút nem az első rajtkockából indult. Egy Szent Pál, egy Szent Ágoston, és sorolhatnánk, akik egészen más irányba indultak, aztán hirtelen kaptak egy találkozási lehetőséget Jézussal, és megváltozott az életük. Tehát ez a mi reménységünk is, és nem beszélve a jobb datorról, az élete utolsó óráiban tudott Jézushoz fordulni, és Jézus őt szenté avatja. Ő az egyetlen, akit Jézus maga avat szent, hogy mi ma velem lesz a paradicsomban. Nem azért, mert annyira szent volt, hanem őszinte volt, megbánta a bűneit, hitt abban, hogy Jézus tudja üdvözíteni, és szerette Jézust. Ez a három, hogyha megvan, akkor mi is üdvözülünk, és ebben kell előre haladnunk. Az élet szentség nem azt jelenti, hogy nem követünk el hibákat, hanem az, hogy tudunk bocsánatot kérni, tudunk megbánni, tudunk engesztelni, tudunk segíteni másoknak, tudjuk jóvá tenni azt, amit elrontottunk, és akarjuk is mindezt, hogy minden tettünkben a szeretet legyen legfontosabb. Hiszen amikor éppen senki nem lát, akkor is tehetek valamit szeretettel, vagy éppen nem. Amikor megterítek egy asztalt, akkor csak úgy levagdalhatom a tányérokat, vagy azzal a szeretettel teszem le, hogy ebből tudom, hogy ki fog enni. És ezt nem látja senki. Én szoktam mondani, hogy én pizsamában is pap vagyok. Nem csak akkor, amikor látnak. Hanem amikor éppen senki nem lát, akkor is ugyanúgy vagyok az oltári szentség felé, ugyanúgy tisztelem, ugyanúgy imádkozom, amikor éppen senki nem lát, mert ez egy kapcsolat. És az akolitusoknál is fontos, hogy az Isten kapcsolatuk a helyén legyen. Ha nem imádkoznak, akkor az egész egy szolgálat helyett egyfajta színészkedés, egy szerep. Ha viszont az Isten kapcsolatból fakad a szolgálatuk, akkor az hitelessé is teszi.
Farkas László, akolitusokért felelős lelkipásztor. Az akolitus nem pap, meg nem pap pótlék, és nem is diakonus. Mi az, amit nem tehet?
Nagyon jó kérdés. Nem gyontathat, nem misészhet, ugyanúgy, mint ahogy ezt a diákonus sem teheti meg. Nem lelki pásztora az adott közösségnek, még hogyha óriási is a papján, és nem lakik ott pap. Egyébként a diákonus sem a lelki pásztora a közösségnek, hiszen erre kifejezetten a püspök és a pap kap fölszentelést. Tehát elsősorban az oltár szolgálat, és azon belül is az oltár előkészítése, az oltár megterítése, és egyéb liturgikus szolgálatok. Például rendkívüli esetben, hogyha sok az áldozó, vagy lelkipásztori ok van, mert egyik mise után a másik következik, akkor segíthet az áldoztatásban. És ugyanígy plébános megbízása esetén sajátos terület a betegek áldoztatása, amiben nagyon nagy szolgálatot tudnak ellátni. Különösen olyan helyeken, ahol sok beteg várja az első pénteki látogatást, és az atyának sokszor nincs ideje elbeszélgetni velük. Ezen kívül nyilván vannak még olyan rendkívüli szolgálatok, amit a megyés püspök saját hatáskörében úgynevezett lelkipásztori kisegítői megbízással rájuk ruházhat, például a temetés. És ami nagyon fontos mi egyházmegyénkben, hogy püspök atya kéri, hogy ne pusztán egy liturgikus funkcionáriusként gondoljanak magukra az akolitusok, hiszen ők Krisztus tanítványai, akik nagy szolgálatot tudnak tenni a plébánosoknak a közösségépítésben, lehetnek az ő munkatársai. Például, ami sajátos akolitus karizma lehet, hogy házas csoportokat indítson, vagy minisztráns képzést folytasson, vagy még Bár Miklós püspök atya idején elindult, hogy minden csütörtökön legyen minden templomban, ahol még van hívő közösség, szentségimádás, de már nem tudnak oda jutni minden templomban, minden csütörtökön a papjaink. De az akolitusaink stabilitása, hűsége biztosítja az állandóságot.
Készül egy könyv is arról, egy kötet, hogy mi mindent és hogyan tegyen az akolitus.
Világi szolgálattevők kézikönyve. Ilyen címen készítjük ezt a kiadványt, ami nyilván először egy próba jellegű kiadvány lesz csak a mi egyházmegyénkre nézve. Azt láttuk, hogy nagy szükség van erre, mert most jelenleg több könyvet kell egymás mellé tenni, hogy benne legyen mindaz, amit egy világi szolgálattevő, köztük az akolitusok, köztük a lelkipásztori kisegítők végezhetnek. És a tervek szerint ebben szerepelni fog az áldoztatás, szentmisén kívüli gazdagabb, rövidebb formája, a betegellátás, a szentségimádás, ahogy mondtam, a temetés, akár ez, hogy a haldoklónak az elkísérése, gazdag, imádságos gyűjteményt helyeznénk mellé, vagy a pap távol létében végzett vasárnapi istentisztelet. És nyilván első körben a hogyan fog megjelenni, hogy hogyan végezze a világi szolgálattevő ezeket a szertartásokat. Második körben pedig az egyházmegyei szabályozás, hogy mi az a szükséghelyzet, amikor egy közösségben ilyen istentisztelet tartható. Mert alapvetően azért a szentszéknek az az instrukciója, hogy lehetőleg gyűjtsék össze a híveket egy közeli templomba szentmisére, de hogyha valakik oda nem tudnak eljutni, akkor ők sem maradjanak. Legalább az eukarisztikus áldozat gyümölcse nélkül.
Püspök úr, vannak egyházmegyék, ahol a nők számára is engedélyezik az akolitus képzést, akolitussá avatást. Itt a Váci egyházmegyében tervezik-e ezt, vagy nincs erre szükség?
A Szent Atya megboldogult, Ferenc pápa megengedte a hölgyeknek az akolitussá avatását. Elvileg ez lehetséges. Mi azért nem tervezzük, mert vannak más szolgálatok is. Van animátorképzés, egyházközségi plébániai közösségszervezőképzés, van intézőképzés, akik az adminisztratív ügyekbe tudnak az atyák segítségé lenni, és jó részük főként hölgy. Az akolitus képzésnek van egy olyan szépsége, hogy mivel itt férfiak vannak, azért ez egy férfi képzés és férfi formáció, egy sajátos kincs és ajándék, hiszen a férfi embert nehezebb megszólítani, mint a hölgyeket. És nagy kincs, hogy férfi akolitusaink vannak. Ha esetleg komoly igény mutatkozik, hát nem mondom, hogy elzárkózunk, hiszen ezt az egyház engedi, de úgy gondolom, hogy itt nálunk a Vászlényegében ez azért nem indokolt, mert animátorokat és intézőket képzünk, hitoktatóink jelentős része is hölgy, tehát a női szolgálat tétere van bőven lehetőség.
Igen, és hát nagyon sok akolitus is van, itt is vagy 150-en vannak ezen a rekollekción résztvevők, és a fele se jött el, tehát nagyon sok akolitus van a Váci Egyház megyében. Mit lehetne mondani nekik, hogyha egy üzenetként kellene megfogalmazni, mi legyen a szolgálatuk mottója?
A tanítványság útja, ugye ez a mai napnak a témája. Ahogy annak idején Ferenc pápa mondta, hogy a püspök is tanítvány, hát így van, tehát mi is azok vagyunk, én is az vagyok. Ezt megtanulni, hogy ki a saját helyén legyen tanítvány, tehát hogy tud egy akolitus kapcsolódni a plébánusához, vagy ha ott állandó diakonus szolgálattevő van ő hozzá, és a többiekhez animátor, intéző, hitoktató nagyon fontos szolgálatot teljesít, de a liturgiában például fontos egy kántor sekrestés, tehát az egész plébánia építésében, hogy tud kapcsolódni. Azt kívánom, hogy merjenek tanúságtévő tanítványok lenni.
Kedves hallgatóink, a Váci akolitus rekollekción jártunk. A zenei szerkesztő Varga Romona nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőriportert, Posgai Nórát hallották.